Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és örömmel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten a keresztség sákramentumában részesült, és így legfrissebb gyülekezeti tagunként köszönhetjük László Mártont. Isten áldja meg őt, szüleit, családját, segítsen nekik gondviselő szeretetével, hogy tudják felnevelni Isten dicsőségére, Anya Szent Egyházunk, népünk, nemzetünk javára az ő életét. Isten áldjon meg mindannyiótokat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Emeljük szívünket Istenünkhöz imádságban, imádkozzunk. Istennek hozzánk szóló igéje, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 12. fejezet első 11 verséből szól hozzánk. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 12. fejezet első 11 verséből hallgassuk Isten igéjét, alázatos szívvel helyünket elfoglalva. szolgálat. Azt írja a Pál apostol a Rómabeliekhez írott levelében, hogy az Úrnak szolgáljatok, és előtte felsorol néhány opciót, hogy miképpen lehet szolgálni az Úrnak, illetve aki abban a szolgálatban van, az hogyan szolgáljon. Az egész rész viszont azzal kezdi, miután azt mondja, hogy ez a szolgálat nem más, mint okos Isten tiszteletként odaszánni testünket élő és szent áldozatul, olyan áldozatul, ami tetszik Istennek, tehát valami a felütése ennek az egész résznek az, hogy itt egy odaszánás van, mégpedig a testünknek az odaszánása, úgy teljes egészében a testre, ha gondolok, akkor ez a reggel felkeléstől az este lefekvésen keresztül az álmodásáig. Tehát gyakorlatilag az egész testünk odaszánása az nem jelent mást, mint még, ha nagyon szigorúan akarom venni, akkor a pihenésünket is az Úrnak kell szentelnünk. Lehetséges ez? Működik ez? Ez egy jó kérdés. Vannak szerzetesek, ugye szerzetes rendek, ezekről tudunk, hogy tulajdonképpen ugye ők az egész napjukat az Istennek áldozzák, sőt az egész életüket. Hajnalban zsolozsmáznak, rorrátérre járnak, vecsernyét tartanak, tehát ők úgy élnek és úgy dolgoznak, hogy szolgálnak az Úrnak. És ezek között a rendek között többféle rend is van. Ugye a domonkosok például tanítanak. Ez egy kifejezetten tanító rend. Ők ezt a feladatot vállalták. Vannak kolduló rendek, akik alamizsnát gyűjtenek és alamizsnát adnak. Vannak gyógyító rendek, akik az orvoslást, a gyógyítást tűzték ki célul. És sokféle rend van, ugye katolikus egyházban ezek még mindig élnek, ezek a rendek. Mi is támogatjuk a különböző ilyen irányú szolgálatokat. De vajon működik-e ez a hétköznapokban? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem, vagy nagyon nehezen. Nem véletlen, hogy azt mondja a következő versben Pál rögtön, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ehhez valami komoly változás kell az emberben, hogy megtörténjen. Volt egy barátom, aki elmondott egy történetet, vagyis hát van egy barátom, aki egy történetet mondott el. Igazság szerint, amikor egyszer leültünk beszélgetni, akkor felvázolta, hogy ő szeretne írni egy könyvet. Még nem jelent meg, vázlatok vannak, kiadót keres. Na, mondom, mondjad, milyen könyv, minthogyha én értenék hozzá. És akkor elmondta a könyvnek a rövid vázlatát, történetét. A könyv egy fiatalemberről szólna, aki egy kocsmában ül, és a negyedik vagy az ötödik viszkijénél tart, és nagyon bús. Remélem, fiatalok, ez még nem ismerős számotokra ez a szituáció. Nincs miért búsnak lenni. Akinek ismerős ez a szituáció, az talán tudhatja, hogy miért ül egy kocsmában az ember, és miért búsul. Oda megy hozzá az egyik cimborája, és ez a sztori nyitánya, hogy mi a baj, és akkor mondja, hogy hát, kirúgtak. Hát hol dolgoztál te, hogy kirúgtak? És mondja a főhős, hogy hát, a világ első és talán a legnagyobb multinacionális cégénél dolgoztam, mint PR management, reklámszakember. Az első multinacionális cég, gondolkozik, melyik volt a Ford, lehetett esetleg az első multinacionális cég, vagy esetleg a valamelyik firenzei bank, bankház, bankár lehetett az első firenzei multinacionális bank cég, de hát nem. Tól sokkal korábbi. Tényleg? Igen. Tehát mondd már el, hogy melyik nagy multi cégnél dolgoztál te, ahonnan kirúgtak. Hát a Keresztény Egyháznál. keresztény egyház, mint első nagy multinacionális cég? Hát igen, tényleg. És akkor innentől kezdve elkezd mondani, hogy például gondolj bele, melyik nagy vállalat volt az első, aki a franchise rendszert bevezette? Franchise rendszerű szolgáltató központokat épített mindenhol. Ezek ugye a templomok. Ugyanis az a lényeg, hogy mindig mindenütt ugyanaz. Valahová bemegy az ember, mint a McDonald'sba, akkor körülbelül ugyanazt látja mindenhol. Egy katolikus templomba, ha bemegy az ember, akkor biztos, hogy van oltár, biztos, hogy van kereszt, biztos, hogy van pap, és nagyjából a mise is ugyanaz. Tehát az biztos, hogy ugyanaz reformátusnál, mert nem biztos, hogy ugyanolyan a istentisztelet, de hát ez az első világméretű franchise rendszerű szolgáltató központ. Aztán hát ugye a keresztes lovagok meg megalakítják az első bankhálózatot. Beteszed a bankba a keresztes lovagokhoz a pénzedet Londonba, elindulsz a Szentföldre, és az ottani keresztes lovagrendnél kiveszed a pénzedet ugyanúgy, mint hogyha a kártyával kivennéd, vagy bemennél a bankba és kivennéd a valutát. Esetleg átváltják. És ez a világ számos pontján megvolt. Ez is egyházi keresztény dolog, multinacionális cégként működő dolog. Ah, tényleg. Keresztény egyház, mint multinacionális cég, nem is rossz gondolat. Érdekes. És miért rúgtak ki? Kérdezi a beszélgető partner. Hát, ilyen újító, innovatív szándékaim voltak, mert hát ez a cég, ez régen innovatív volt, mindent ő vezetett be először, mindent ő talált ki először, keresztény újításokra gondoljunk, most már egy kicsit áporodott lett, megrekedt ez a cég. És javasoltam nekik, hogy újítsanak be. Igen, és mit javasoltam? Hát az apácáknak a szoknyáit rövidítsék meg, vagy ilyen felvágásokat használjanak. Esetleg javasoltam, hogy ilyen termékpromócióban promotálják a terméket, mondjuk ilyen kereszt alakú felfújható gumimatracokat a strandokon, és hát ezt nem vették jó néven, úgyhogy kirúgtak. Miért mondom ezt el? Mindenki mosolyog egy picit magában, de hogyha úgy belegondolunk, akkor nem ez a kép rólunk kívülről. Nem ezt látják? Látják ezt a nagy mamut vállalatot? Mondjuk a római katolikus egyház ettől sokkal nagyobb, mint a miénk, de itt keleten, vagy Hollandiába, vagy Svájcba, hogyha bemegyünk, ott azért kőkemény, protestáns irányvonalakat valló közösségek vannak. Vagy Amerikában a baptista egyház. Azt látják, hogy hatalmas templomokat húzunk föl. Nem is tudom, hogy hol látok ilyen nagy templomot, hogyha kilépek a kapun. Ez a legnagyobb mondjuk Közép-Európában református. Nem hatalmas templomokat húzunk föl, nagy épületeket építünk, nagy vállalatokat üzemeltetünk, ilyen iskolákat, szociális otthonokat, dől a pénz, püspökök nagy Volvón, Mercedesen járnak, sötétített, az talán nincsen sötétített golyóálló üveg, de elég nagy tiszteletet parancsoló kocsikkal mennek a püspökeink. Egyik gyülekezeti tagunk, fiatal srác, a gyülekezeti tagunknak a fia, mikor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jön ifire, ez még akkor volt, amikor a Csapókedvén szerveztem az ifit, és akkor azt mondta, hogy hát neki elvi problémái vannak. Mi az? Hát a püspöknek a volgója. Az az elvi probléma. De mondom, miért? Hát, hogyha ő azt hirdeti, hogy a szegényeknek adjunk alamizsnát, és osszuk szét a vagyonunkat a szegények között, akkor ő miért Volvón furikázik? Én mondom, biztonság technikailag, á, persze, bla, 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 hagyjuk. A Trabant is ugyanoda elvisz. És nem tudtam igazából nagyon mit mondani neki, persze 5 perces beszélgetésben nem is lehet, de azért gondoljunk bele, nem ez a világ, nem ezt látja rajtunk. És mi hogy gondolkodunk? Ugye a Dan Brown-féle könyv elmondja, hogy Jézus, a nagy vallás alapító, aki megalapította ezt a céget, az végül is kitervelte az egészet, a kereszten nem halt meg, hűsölt egy kicsit a barlangban, aztán onnan elvitték, úgy felépítették, felépült, és elhajózott Mária Magdalénával Franciaországba, és ott ugye a vérvonalat vitte tovább, ugye a vérvonalat, amire a könyv tulajdonképpen épül. És akkor innen kijön az, hogy hát persze, hát nem jó volt neki, hát követték egy csomóval, és nagy híres volt, és nagy ember volt, meg az egyház, hát milyen nagy palotákat építenek Vatikánban, meg mindenhol, de ez arról szólt, hogy pénzt szerezzünk, nem? Mi is így gondoljuk? Valóban erről szól ez az egész? Azt mondom, hogy Jézus Krisztus mennyi hasznot szerzett azzal, hogy feláldozta magát a kereszten, igaz? Rengeteg pénze lett, nem? Duskált a vagyonban. Igazából még házasan volt. Hittanosok ezt jól tudják. Igazából bocskoros, egyruhás prédikátor volt. Egy ácsfia. És ő valóban meghalt. A mesét könnyebb elhinni, a valóság után nehéz utána járni. És nagyon jó volt neki, biztos kellemes volt, amikor megostorozták, és amikor a szögeket vertek a kezébe, és keresztre feszítették. Az biztos nagyon kellemes volt neki, ez volt az élete célja, mármint emberileg, ha gondoljuk, ez a célunk, igaz, hogy minket megöljenek. Neki ez volt a célja, de nem maga miatt, hanem miattunk. Akkor jön a következő variáció, és azt mondják, hogy jó, Jézus Krisztus, oké, elfogadom, de hát ott van már Pál apostol kiépíti a nagy rendszer, prédikál mindenhol, bázisokat hoz létre, pénzadományokat gyűjt, ő volt a menő gyerek, ő volt az egész franchise rendszer kialakítója, ő volt az egész cég vezére, vezéregyénisége, saját hasznára csinálta. Tényleg? Pál, aki a római levelet írja, tényleg a saját hasznára csinálta? Vajon neki nagyon kellemes volt luxus hajókon járkálnia, igaz? Mert kereskedelmi hajókon utazott többnyire a hajósok között, vagy a rakomány között zsákokon, és sokszor nem volt hol neki aludnia, fizetett azért, hogy aludjon Korintusban, Efézusban, sátorkészítésből élt. Pál apostol, akit börtönbe visznek, rabláncon éli az életének utolsó éveit, Rómában, és valószínűleg megölik. Neki nagy haszna volt, igaz? Ebből az egészből. Vagy mondjuk Assisi Szent Ferenc, még maradunk a katolikusoknál, aki egy gazdag kereskedőnek a fia. Milyen sokan szeretnénk mi gazdag kereskedőnek a fiának lenni. Mit csinálnál, ha gazdag kereskedő fia lánya lennél? Fiúk motorbiciklit vennének, és az első fának neki mennének, igaz? Aztán a lányok, nem is tudom, mit csinálnának. Mit csinálnál? Hát biztos, hogy nem vennél ócska ruhát, vagy egyszerű damaszt ruhát, és nem mennél ki egy erdőbe, saját kézzel dolgozza, vagy kéregetve, és adományt osztogatva, amit neked adtak, abból élnél, amit az emberek adnak. És a szabad ég alatt tartanád az összejöveteleket. Ezt csinálnád, ha gazdag kereskedő fia lennél? Mert azt hiszi, Szent Ferenc ezt csinálta. Neki is nagy haszna volt biztos abból, hogy a katolikus egyház gazdag. Vagy Calvin, vagy Luther. Luther Márton a nagyra becsült és a nagy hatalmú. Tudjátok, mit ajánlottak neki, amikor odaállt a császárok elé, a császár elé és a királyok elé? Azt mondták neki, hogy ha visszavonod a tanaidat, püspökséget kapsz. Annyit kell csak mondanod, hogy ezeket a tanításokat visszavonod. Ha nem vonod vissza, akkor az életed is múlhat rajta. Meghalhatsz. Püspökség, sok pénz, elismerés, vagy az életveszély. Szerintetek mit választott? Azt mondta, itt állok, nem vonom vissza, más nem tehetek. Mert ez az igazság. Ez a Krisztus. Bizony. És menekült. Wittenbergi vártemplomban rejtegették sokáig, nehogy megöljék. Calvin. Calvin, aki nem akart Genfben maradni, ott marasztalták Genfben, kinyitotta a Bibliáját, és azt mondta, hogy ezt így nem csinálhatjátok. Életszentség, tisztesség, becsület és erkölcs. Az Isten dicsőségére. Mondhatta volna, hogy figyeljetek, ezeket a részeket kihagyjuk, vannak itt jó más reformátusi elvek, szeretet, béke, öröm, ebben éljünk, aztán nézzük el egy picit ezeket a kicsapongásokat, nézzük el egy kicsit ezeket a sikkasztásokat, ezeket a hatalmaskodásokat, amik a vejtartó tanácsban a gazdagabb, liberálisabb rétegben divat volt. Nézzük el, nem kell az, mi maradjunk a templomban meg, és az jó lesz. Nem, Calvin odament, és azt mondta, hogy seki, semmi, senki nem csinálhatja. Elüldözték Genfből. Választhatta volna, hogy marad, és megalkuszik, de nem. Azt mondta, hogy ehhez ragaszkodom, mert az institúció kristálytisztán mondja, hogy milyennek kell lenni a keresztény embernek. Mit kell hinnie, és hogy kell élnie. Neki nagyon kellemes volt, biztos, igaz? Azt hiszem, hogy látjátok, hogy nem véletlenül mondja Pál azt, hogy változzatok meg értelmetekkel, ne igazodjatok a világhoz. Testvérek, a szolgálatot nem lehet másképpen értelmezni. Én nem tudom másképpen elmagyarázni a szolgálatot, mert csak kényszerítő erővel lehetne rákényszeríteni az embereket arra, hogy ezt vagy azt tegyétek. Ber Miklós püspök azt mondta egyszer, hogy ne kérj az emberektől olyat, amit nem tanítasz meg nekik. Római katolikus püspök nagyon nagy igazsága. Amit te magad, mint vezető nem élsz, és nem tanítasz meg, azt nem kérheted a többiektől. Elgondolkoztam azon, hogy mit tanítok az életemmel. Mindig beszélünk a család látogatásról, hogy jó lenne, ha családokat látogatnánk. Ha belegondolok, elmúlt 5 évben, átlagban évente 100 családot meglátogatunk a temetésekkel és a keresztelőkkel kapcsolatban. 100 család, de valamikor több, az 1500-2000 ember. Szívesen elmagyarázom, vagy elmutatom, vagy meg akár elkísérem azokat, akik szeretnének ebbe a szolgálatba beállni. Mert ugye a kereszteléssel elkezdődik valami. És mi lenne, hogyha azokat a gyerekeket, akik most 6 hónaposak vagy 1 évesek, megkeresnénk 3 évesen, hogy vannak címek, ott van az adatbázis, csak időm nincs rá, de segítség lehetne. Felkeresnénk őket, hogy vannak református óvodáink. Évente 3 gyülekezetből több mint 100-150 gyerek van, akik meg lehetne szólítani, hogy család, 3 éves a gyerek, várjuk szeretettel református óvodába. Vagy hogyha elérkezik a 6 éves kora, ott van az adatbázisunk, most már digitálisan is gyakorlatilag. 6 éves kor, család, keresztény család, szeretettel várjuk a református iskolába. Vagy ha 12 éves lesz, nem csak a református iskolába kell konfirmálni, igaz? Református iskolába félig meddig kötelező, erről majd még beszélünk. Osztályokban. De a többi iskola, hatodikos gyerekei, 12 éves gyerekei, hogy vannak megkeresve, megszólítva? Konfirmálni kéne. A gyászoló családokat, presbiterek, szomszédok körbeveszik el? Tudnak-e nekik vigasztalást adni barátilag, szeretettel? Meg kellene tanulnunk valahol ezeket a dolgokat, de nem lehet, ameddig értelmünk nem változik meg. És az az igazság, hogy a szolgálat egy másfajta hozzáállást igényel. Az a helyzet, hogy ezt még keresztény körökben sem tudjuk igazán. Azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen az utolsó. És megmossa a lábát a tanítványainak. És azt mondja ezután, hogy a mester, a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél. És ha engem üldöznek, akkor titeket is üldözni fognak. És elmondja azt is, hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak és életemet adjam váltságul sokakért. Ha ő azért jött, hogy szolgáljon, és ő azt mondja, hogy én alázatos vagyok és szelíd, tanuljátok meg tőlem, akkor nekünk ezt meg kell tanulni. Még sajnos református és keresztény körökben sem megy. Tanítványoknál sem ment. Emlékszünk arra a történetre, amikor összevesznek a tanítványok? Ki az első? Vagy arra a történetre, amikor oda megy hozzá a két Zebedeus fiú édesanyja, és azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, add, hogy az én két fiam a jobb és bal kezed felül üljön, amikor te majd eljössz az országodba. Ezek a csúnya, rendetlen, hitetlen, lelketlen tanítványok hatalmat akarnak Jézus mellett. És te mit akarsz? És mi mit akarunk? Jövő évben választások lesznek, már előre félek. Előre félek látni, hogy egyházunkban hogyan tapossák egymást agyon a különböző címekért, a különböző szolgálatokért idézőjelbe, hogy valaki esperes legyen, valaki püspök legyen, vagy valaki püspök helyettes, vagy főjegyző, vagy akárki más. Félek, mert szörnyű látni, amit mi tanítványok csinálunk. És azt mondjuk, hogy a vezetés, vagy a szolgálat, még néha én is megtévedek ebbe, vezetői szolgálatot akarok én. Hát ha majd az Isten hív és küld, de az látszik. Mert akit az Isten hív és küld, az alázatos, az elfogadja az ezzel járó nehézségeket, az tud bűnt vallani és bocsánatot kérni, az tud megbocsátani, az tud az ellenséget szeretni, ahogy a Túrmezei Erzsébet versében volt, ellenség szeretete. Változzatok meg érvelmetek megújulásával. Ha a szolgálatot meg akarjuk érteni, meg akarjuk ítélni azt, hogy mi a mi dolgunk ebben a világban. Mi a mi dolgunk presbiterként, gyülekezeti tagként, tanárként, hogy lehet szolgálni, akkor először a szolgálat szónak a szolga értelmét tanuljuk meg. Mert ebben a világban ez devalvált. Ha valaki szolgál, az szolga lelkű. Ki szeretne szolga lelkű lenni? Szolga lelkűség kell a szolgálathoz. Testvérek, én szolga lelkű vagyok. Félek kimondani itt, amikor tudom, hogy elég kemény és radikális nemzet megmentő szándékú emberek is vannak velem szemben. Vagy egyház megmentő, egyház építő. Én szolga lelkű vagyok. Az Úrnak szolgálok. És az a helyzet, hogy ezért sok mindennel ütközöm. Tisztemből kifolyólag, és nem is kívánom sokszor ezeket az ütközéseket. Nem szeretem azokat az ütközéseket, amelyek a hatalommal történnek. Legyen az világi hatalom, vagy akár egyházi hatalom is. De mivel nem a hatalomnak szolgálok, hanem az Úrnak szolgálok, bármennyire nem kívánom, muszáj. És te hogy vagy vele? Te be tudod vállalni az Úrnak való szolgálatot? Ahogy a Bírák könyvét megelőzően Józsué könyvében mondja Józsué, amikor összegyűjti az övéit, konfliktust felvállalva ezzel, hiszen tudja, hogy mennyiféle bálvány és mennyiféle fél istenség van az izraeliták között, és azt mondja, hogy én is az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Megkockáztatva ezzel azt, hogy azt mondják, jó, Józsué, akkor te maradj itt a hegyen, mi meg megyünk, és akkor keresünk magunknak olyan isteneket, akiket itt az itteniek tisztelnek, hogy mi is jobban beilleszkedjünk ebbe a folyamba. Nem. Semmiféle gondolat nem illeszkedik bele a világi gondolatba. Jobbá teszi a keresztény gondolat ezt a világot, de beleilleszkedni soha nem tud. Ezért nehéz. Ezért nehéz a szolgálat. De ezért nincs más. Ha a gyülekezetben akarunk szolgálni, akkor ezt meg kell tanuljuk. Volt egy presbiter ismerősöm, hogyha van ezt a múlt időt, tehát van egy presbiter ismerősöm, aki nem ceglédi, kecskeméti presbiter, vállalkozó, most éppen Kecskeméten élnek, korábbi gyülekezetében is ugyanolyan hívvel és aktívan szolgált presbiterként, eltakarította a romokat a templom körül a felújítás után. Mi az, hogy ilyen református egyház van itt? Senki nem tudja felvenni a kapát, vagy az ásót, és eltakarítani a romokat, mondta ő, és eltakarította, mert ő református presbiter, és az egyházban a református presbiternek dolgozni kell, és a református egyháznak úgy kell kinézni, hogy szolgál. Aztán elment egy lelki gyakorlatra, és megértette, hogy rosszul csinálta. Mert a szolgálatnak egy nagyon fontos kérdése, hogy miért szolgálsz. És ez még mindig nem pontos. A pontos kérdés az, hogy kiért szolgálsz. Mert ha az egyházért, ha a népért, ha az iskoláért, akkor tulajdonképpen önmagadért, még ha áttételesen is, és ez tévedés. Szolgálni Krisztusért kell, szolgálni az Isten dicsőségére kell. Ezt kell megtanulnunk. Ha ilyen lesz a szolgálatunk, nem lesznek közöttünk elesettek. Nem kell hónapokig hirdetni, hogy keressünk egy kályhát, vagy valakinek valamilyen lehetőséget, hogy segítsen, mert lesz. Akkor nem kell félnünk attól, hogy utcára kerülünk, mert testvérek, féltő, gondoskodó közössége fog körbefogni bennünket. Nem kellene ilyen? Nem szeretnénk ilyen? Hogy nem félnénk odafordulni a másikhoz, hogy te figyelj, most ez a bajom. Segítesz? Mert lehet, hogy a másik hamarabb észreveszi, hogy mi a bajod. És segít. Egy gyönyörű közösség lehet itt a Földön. Nem ez a cél, félreértés ne essék. Nem az a célunk, hogy itt a Földön egy tökéletes közösséget hozzunk létre, de meg lesz, mert ez a tökéletes közösség a mennyei tökéletes királyságnak a visszasugárzódása és tükröződése rajtunk és bennünk. Krisztus királyságának. Valahol ez a válasz a kérdésre, hogy miért és kiért. Szolgáljunk át örömmel, ahogy a Zsoltár írja, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Krisztusban nyert örök élet, és dicsőség örömmel át. Amen. Urunk, köszönjük, hogy elhívtál, és elküldtél bennünket a te szolgálatodba. Köszönjük, hogy adtál helyet, lehetőséget az életünkben, megismerjünk téged, és szolgáljunk neked. Segíts mindig mindenben a te országodat keresnünk. Segíts a te feladatodba részt vállalnunk. Az emberiség feléd való fordításában, a mi lelkünk hozzád igazításában, minden szolgálatban te vezess bennünket, Urunk. Kérünk, hogy a vigasztalás szolgálatát is engedd meg nekünk, tudjunk egymás felé olyan bátorító szavakkal fordulni, hogy akik gyászolnak, azok megerősödjenek és megvigasztalódjanak. Bátorítsd azokat, akik megfáradtak, akik elestek, akik betegek. Kérünk, a megtört szívűekhez légy kegyelmes, és emeld fel az ő életüket. Kérünk a gyermekekért, akiket keresztségben elébb viszünk, vagy azokért, akiket nevelünk, az iskola gyermekeiért, erősítsd, világosítsd meg az ő szívüket, és vezesd te utaidon. Kérünk a családokért, maradjon egyben minden család a te tetszésed szerint. Tudjunk egymásnak megbocsátani, tudjunk egymást új utakra vezetve megerősíteni, hogy a te dicsőséged, a te fényed rajtunk keresztül is világítsa minden embernek. Így kérünk mindenért, ami a te dicsőségedre van, az egyházért, mi gyülekezetünkért, szentelj meg bennünket és bátoríts. Amen. magunk csendességében kicsit imádkozzunk Isten előtt. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek. Amen.